Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és egy egészen új évadba kezdtünk bele. Ez már a harmadik évad ennek a podcast sorozatnak, és ennek az évadnak a vezérfonala a propaganda, és minden, ami ezzel jár, vagy beleérthető ebbe a témakörbe, akár olyan picit talán első megközelítésbe távolabbra eső téma is, mint amivel ma fogunk foglalkozni, ugyanis játékokkal, társas játékokkal fogunk foglalkozni, mert bizony ez is tud propaganda célokat szolgálni, és a történelemben számtalan, nagyon érdekes társas játék volt már, ami kifejezetten ilyen üzenetközvetítő szerepet töltött be, és akit vendégül hívtam, hogy erről beszélgessünk, Kiss Gábor Zoltán, a Mate Magyar Agrártudományi Egyetem média tanszékének egyetemi docense. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy meghívta a Kornél.
Próbáljuk meg megindokolni akkor azoknak a hallgatóknak, akik valószínűleg többségben vannak, és nem tudják, hogy egyáltalán miért beszélünk társas játékokról, arról, hogyha egy ilyen komoly témát behozunk, mint propaganda. Tehát nézzük meg, hogy tulajdonképpen a társas játékoknak mi a társadalmi funkciója, szerepe, kicsit nézzünk visszább, hogy egyáltalán miért, hogy kerülnek ezek ide.
A társasjátéknak az egyik fontos szerepe mindig is az volt, hogy valamilyen szinten indoktrinálja a játékosokat, tehát megtanítja őket, vagy enkulturálja őket, lehet ezt is mondani.
Mind a két szót magyarázzuk meg, szerintem én nekem ugyan ismerős, a indoktrinálás.
Tulajdonképpen megtanítja őket a megfelelő társadalmi mintákra, a viselkedés különböző iratlan szabályaira, hogyan lehet együtt funkcionálni, és így tovább. Megtanítja őket különböző társadalmi narratívákra, járatosra teszi őket különböző gondolatkörökben, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ez is egy ugyanolyan hasznos eszköz, mint a könyvek, vagy filmek, vagy bármilyen más.
Vagy tanítás, oktatás, ugye?
Igen, bármilyen más médiumhoz hasonlóan ez is így működik. Már nagyon régóta egyébként.
Na mikor, pont ezt akartam, hogy mikortól gondolhatjuk azt, hogy jó, játszani mindig játszottak az emberek valószínűleg, de hogy ezt a fajta ilyen edukáció jellegű, társadalmi beilleszkedés jellegű játékok mikortól ismertek?
Hát itt is lehetne nagyon messzire menni, vagy nagyon visszamenni, majd szerintem csináltunk egy ilyen taxonómiát, hogy áttekinthetnénk, hogy nagyjából milyen típusú játékok léteznek,
mint máig,
vagy kezdetektől fogva, ha tetszik. Aha. Viszont, hogyha nagyon a mi szempontunkból legrelevánsabb kezdeteit néznénk, akkor ez nagyjából a 18. század, 19. századi, azok a típusú játékok, amelyek ma is léteznek, ezeket leginkább komerciális játékoknak lehetne hívni, amelyek, ez majd egyébként egy típus is lesz ebben a...
Azért komerciális, hogy ezt megveszi az ember, hazaviszi és játszik vele.
Ma igen, eredetileg ezek nem feltétlenül azok voltak, hanem inkább tényleg ilyen indoktrinációs célokat szolgáltak. Tehát olyan volt, mint hogyha az ember boarding schoolba járt mondjuk Angliában, és a gyerekek, és akkor ott megtanulták, hogy kell mondjuk a gyarmati hivatalnoknak lenni. Mint a Harry Potter könyvek ma. Tehát nagyjából ez a dolog, csak ez egy kicsit átvittebb. Tehát nagyjából hasonlóan működik.
Hát még picit, most nagy ugrás lesz, most is ez a visszatérünk ide, de a gamification is ugye valami ilyesmi dolog, amikor igen, bonyolult folyamatokat próbálnak játékosan átadni.
Igen.
Mozgatórugóilag. Tehát a 18. században járunk.
Igen, és ott léteztek olyan típusú játékok, amelyek a mai játékosok számára is ismeretlenek. Tehát hogyha például a Monopoly, ami nem akkori játék egyébként, amiről most beszélünk, hanem későbbi. De hogy például a Monopoly, vagy az Activity, vagy akár a kinevet a végén, ami ma nekünk ismerős lehet, ilyen típusú játékok léteztek. Akkoriban ezeket úgy hívták, hogy mondjuk parlor games, tehát ilyen szalonjátékok, szalonokban játszott társadalmi eseményekhez kapcsolódó játékok, vagy versenyjátékok, ezeket goose gamesnek is szokták nevezni, tehát ilyen, mint a liba. Nagyon, nagyon viccesek abban a szempontból, hogy nagyon nem olyanok, mint a mai általunk játéknak tekintett tárgyak. Tehát teljesen iszonyú viccesen tematikusak, nagyon szatirikusak időnként, és nagyon, kiforgatják adott esetben az adott társadalmi elvárásokat, és kicsit ilyen...
Tehát bevállalósak tulajdonképpen?
Igen, transgresszívek ilyen szempontból, tehát nem kimondott direkt kommunikálnak. És nem, tehát hogy mondjam, valószínűleg sokkal érdekesebbek, mint mondjuk ma egy teljesen mindenféle témától lecsupaszított kinevet a végén, amit egyesek szerint nem is biztos, hogy játék, hiszen csak a kockadobás dönt mindenben, amit teszünk benne.
És miért voltak érdekesebbek? Ez most megütötte a fülemet.
Itt a témák lehetek érdekesek, amik rájuk voltak aggatva, tehát hogy például az evolúciónak az akkor mondjuk viszonylag novum gondolata ezekben például megjelenik. Vagy akár egy ilyen társadalmi létraként, egy ilyen társadalmi felkapaszkodásnak a hát valamiféle replikája volt ez, vagy szimulációja, ha tetszik. Tulajdonképpen megpróbálta nagyon vicces és nagyon, nagyon absztrakt módon ahhoz képest, amit tulajdonképpen valóságban létezett, beavatni a fiatalokat abban, hogy hogyan is működik a társadalom előrejutás például, bizonyos körökben persze.
Azon gondolkozom, pont is erről terveztünk is beszélni, hogy ezek mindig reális forgatókönyvet tanítanak-e, vagy pedig pont olyan, most direkt mondom ezt, hogy sci-fi kategóriába illő dolgok, hogy akár így is lehetne, de azért nem reális dolog. Tehát mondjuk egy társasjátékban lehettem volna én valamikor gróf, teszem azt, ha ügyesen dobok, meg lépek, de azért a reális lehetőség az az, hogy nem lesz az emberből gróf.
Hát akik ezeket játszottak, eleve nem valószínű, hogy olyanok voltak, akik nem lehettek volna valakik. Tehát, hogy ha nem is grófok, legalábbis valakik mindenképpen.
Tehát egy reális forgatókönyv volt.
Legalább. Tehát, hogy mondjuk ezt nem parasztok játszották, vagy nagyon szegény sorsúak. Egyáltalán ezek az események, ahol ezek előfordultak, vagy ezek forgalomban voltak, és adott esetben elővették őket, nem olyan helyek voltak, ahol bárki részt vehetett. Bár erről tényleg nagyon sok mindent nem tudok, csak tulajdonképpen ez volna az, ami a propagandisztikus oldalhoz kapcsolna elsőként, amit mondtál, te történetileg. Tulajdonképpen a 20. század elején megjelentek csupa olyan játék, amiket igazából ma kezdtek el felkutatni, és igazán alaposabban értelmezni, amelyek például a gyarmatosításnak a gondolatát taglalják, és hát próbálják valamilyen módon eladni a majdani gyarmati tisztviselőknek, vagy mindenféle embernek.
Kedvet csinálni, így érted az
eladást? Hát igen, meg tulajdonképpen...
El fogsz menni Burmába, és ott fogsz lakni 10 évre.
Igen, ez az indoktrináció, amiről beszélünk, hogy tulajdonképpen már jókorán ezeket a gyerekeket beleszoktatni ebbe a gondolatkörbe, hogy hát tulajdonképpen ti ezt fogjátok csinálni, ez nagyon hasznos egyébként, Istennek tetsző, itt van egy program, itt van emögött egy gondolat, emögött van egy elhivatás, egy hivatottság, és így tovább, és ez a mit tudom én.
Hát meg feltételezem, bár pont nem feltétlenül a gyarmatosítás, de az ide értem, lesznek szolgáitok, adott esetben rabszolgáitok, és ott nektek nagyon jó életetek lesz, ugye ezt is el kell fogadtatni, vagy ezt a társadalmi normát is feldolgozni.
Abszolút. Hát ráadásul ők nem is nagyon jelennek meg ezekben, vagy ha igen, akkor inkább nyersanyagként, mint egyébként ma is nagyon sokat kritizált játékokban annyira absztraháltak ezek a dolgok, mint hogy valaki például dolgozik, mi az a munkaerő például, mi az, hogy valaki beletesz munkát abba, hogy neked létrejöjjön, neked mint iparmágnásnak adott esetben, ugye ma is tipikus az ilyen játékok, hogy az a munka, ami emögött van, azt tulajdonképpen kik által végeztetett el, és hogy ki teszi bele ezt a minőséget ebbe az egyenletbe, ez ma is nagyon szemérmesen el van hallgatva bizonyos játékokban. És amivel mi szerintem ma foglalkozunk, azok a típusú játékok, ahol ezek hangsúlyosabbak, és ahol nincs ez szemérmesen elkenve, vagy a szőnyeg alá söpörve, hogy van egy ilyen vetülete is ezeknek a történeteknek, hogy ezek mögötti ez is ott van.
Sőt, tehát vannak kifejezetten sztereotipikus, vagy sztereotípiákat felerősítő játékok, ez már abszolút a propaganda időszaka, és pont a 20. század eleje, amikor kifejezetten ráerősítenek ezekre a társadalmi előítéletekre.
Igen, és például az említett kinevet a végén. Az eredetileg voltak olyan változatai, legalábbis most ezt nyilván nem lehet egy-egybe levezetni, hogy a kinevet a végén, ez egy magyar változata, egy mondjuk nem is tudom, talán holland, vagy nem tudom valószínűleg visszavezetni, mi volt a legelső, de nem is érdekes. Ott eredetileg olyan témákat feszegetett, mint például a belga Kongó, mondjuk ez nem Hollandia, mondjuk Belgium nagyon közel van. És hogy itt megint csak egy egészen másfajta versenyről szól, ez egy mondjuk egy ilyen gyarmatosítói verseny, ahova például a belgák nagyon későn kapcsolódtak be a Kongóval, és addigra már a hollandok, vagy az angolok, ugye korábban a hollandok, a franciák és még a németek is Afrikában már valamit letettek az asztalra, és ők meg viszonylag későn kapcsolódtak bele ebbe, és hát nagyon hirtelen kellett nagyon sok mindent megkaparintaniuk ahhoz, hogy és nagyon erőszakos eszközökkel.
És maga a játék is ilyesmiről szólt, hogy a többiek mondjuk hollandok, a többiek pedig angolok.
Lehet az így is tematizálni ezt a nagyon egyszerű modellt, hogy a kék színűek a nem tudom a franciák, a piros színűek az angolok, és mi vagyunk a nem tudom micsoda színűek a belgák, akik itt előrébb kell jussunk. És,
hová jönnek a belgák?
Nagyon egyszerű eszközök lehetnének állíthatnánk fel annak szolgálatában, hogy ez tematizált legyen, és ezt meg is tették adott esetben.
Monopolit említetted, nem érdemes róla majd beszélni, csak az jut eszembe, hogy a kommunizmus időszakában, ami ugye már a 20. század második fele, azért itt a gazdák, hogy okosan volt a hazai példája ennek, tehát hogy igazából ezek is egyfajta ilyen, nem is egyfajta, ezek is betanító játékok abban az értelemben, hogy a hazai gazdaság meg így működik.
Máig kapható a gazdák, hogy okosan az egy...
De nagyon rossz valahogy, én nekem van ilyen bankkártya van hozzá, meg ilyen, szóval valahogy az egész olyan...
kicsit...
Hát egy picit modernizálták, ha. És valahogy én, nekem nem rémlik, hogy ennyire bonyolult volt gyerekkoromban, ja, hát, amikor játszottam vele.
Ez mondjuk egy jó. Én mondom, én olyat láttam, csak most valami rokonnal, vagy nem is tudom, hogy még az a típusú nyomás volt, mint ami nekünk volt. De hogy ez mondjuk érdekes.
Ez még létezik. És gyerekek játszottak? Tehát van ez a, most is van ez a 9-től 99-ig, meg nem tudom, de mondjuk a indulásnál, és maradjunk még azért a 20. század első feléig, a 18-tól kezdve. Gyerekprogram a társasjáték?
Hát én azt mondanám, hogy igen is, meg nem is. Tehát, hogy persze, tehát volt ez a bevezetni mindenféle dolgokba, gondolatkörökbe, eszmékbe embereket, ez gyerekkorban már elkezdhető bizonyos játékokkal. Ez volt, de hogy azok a szalonjátékok, amelyekről beszéltünk, az inkább a fiatal felnőttek, vagy a felnőtteknek a terepe volt, és játszottak egészen más játékokat is. Háborús játékok is jellemzők voltak a századforduló. Kimondottan egy teljesen más rétegnek volt, tehát ott tényleg aktív tisztek játszották.
Ó, ez tiszteknek szólt, mert én olyanokat láttam, és ezeket majd mindjárt lehet, hogy a második részben, de meg fogjuk beszélni, kifejezetten laikusoknak vagy civileknek szóló, de háborús tematikájú játékoknak a garmadája is megszületett.
Ami ma mondjuk a Wargame címmel, tehát a háborús játék műfaját akar, ez nagyjából ott kezdődik, és egyébként máig nagyon-nagyon gazdag, meg nagyon érdekes. Egyébként szerintem nagyjából erről fogunk majd a történelem, meg a propaganda kapcsán a legtöbbet talán beszélni ma, mert ebből nőtt ki, ebből a modern típusú wargame-ből, ami nem tiszteknek, hanem már a civil közönségnek egy ilyen nagyon absztrahált, nagyon leegyszerűsített, de tulajdonképpen egyébként meg mindenféle szempontból nagyon mély és nagyon stratégikus, meg akár taktikus játékok is lehetnek ezek, de nem, tehát nagyon sok mindent nyilván nem tudnak a valóság mindegyes, hogy mondjam, szegletével megküzdeni.
Hát üzeneteket akar felerősíteni, feltételezem. Igen, tehát nem is akar feltétlenül mindent ábrázolni, hanem át akar adni egy, kettő, három fontos propaganda üzenetet, hogy ide jussunk.
Itt vagyunk, igen.
Ki rendeli meg ezeket? Mert a ugye komercionális játékok alapvetően nagyon sokszor, tulajdonképpen legtöbbször profitorientált témakör a játékgyártás. Ki a megrendelő?
Tényleg így a 60-as évektől növi ki magát, tehát ez egy nagyon profitorientált. Tehát ez egy tényleg játékosoknak szóló, tehát egy felnőtteknek szóló. Itt ezek profitorientált dolgok. Itt nyilván a kiadónak az ideológiája ott van mögötte, vagy éppen a fejlesztőnek, vagy akár a designernek ott van a...
A designer az érdekes, ugye? De hát ezeknek van gondolom egy szerkesztője, egy kitalálója.
Így van, tehát a szerzőt azt hívják mondjuk designernek, aki a legközelebb van a designhoz, és ő az, aki szelektál abban a valóságból, azoknak a valóságnak, annak a valóságnak az elemeiből, amit feldolgoz a játékában. Mármint, hogyha egy valóságon alapuló és nem teljesen absztrakt játékról van szó, aminek van ténylegesen témája. Azután a következő szint az maga a fejlesztő, vagy fejlesztőknek, tehát a developernek a szintje, akik általában már a céghez kapcsolódó munkatársak, akik ebben a cégben dolgoznak, akiknek az a dolga, hogy a külső vagy a belső designer által átadott játékot tulajdonképpen, ami egy ilyen kezdetleges dolog tud lenni egy bizonyos esetekben, ők viszik el egy olyan szintre, ami már kereskedelmi forgalomba hozható, és ők tesztelik a végtelenségig, és így tovább.
És az jut eszembe, és erre nem gondoltam előzetesen, csak most az alapján, amit felvetettél, hogy gondolom, hogy a üzenet szempontjából, vagy megvalósítandó gondolatrendszer szempontjából a designer, tehát aki kitalálja a játékot, ő a legfontosabb. Az, hogy egyébként, és főleg ezek a mai társasjátékoknál jellemző, vagy táblajátékoknál, ami ugrik, mozog, rugós, átkerül, tehát valamiféle, ami a magán a táblán való lépésen kívüli világ, az is tud ilyen üzeneteket, akar üzeneteket hordozni, vagy az már tényleg csak a játszhatóságnak a szempontjait nézi.
Most, hogyha arra gondolsz, hogy különböző mechanizmusokat találnak ki annak érdekében, hogy minél kellendőbb legyen.
Hát nekünk van egy dzsungeles játékunk, amiben azért van pálmafa is, meg abból leesik valaki, meg ilyenek, tehát egy hosszabb idő felállítani egyáltalán egy ilyen játékot, hogy elkezdődjék, de mondjuk alapvetően ez nekem a dzsungelről szól ez a játék, és független attól, hogy most egy pálmafáról esik le valami, vagy nem. Tehát, hogy csak hogy ilyenekkel is lehet-e üzenetet.
Abszolút, tehát, hogy minden azért érdekes műfő egyébként, mert minden eleme kommunikál ilyen módon, és minden eleme tud ideológiát közvetíteni. Tulajdonképpen a verbális, a képi, a mechanikus elemei, nagyjából ezt a hármat érdemes talán elkülöníteni. Ezek mindegyik tud jelentést hordozni, és mindegyik lehet például a cenzúrának, vagy a propagandának az eszköze, vagy bármilyen manipulációnak, ha tetszik, eszköze. Nyilván a verbális az evidens módon, tehát hogy egy könyv tud manipulálni a szavaival, a kifejezéseivel és a gondolataival, úgy egy társasjáték is tud a maga kísérő eszéivel. A szabályokkal kevésbé talán, de például az olyan történelmi adalékokkal, vagy értelmezésekkel, amik megjelennek a különböző kártyákon, vagy mindenféle egyéb helyén a játéknak. De már az, hogy ahogy szelektál, amit beszéltünk már maga.
Hát mostanában, amiket én látok, meg játszom, ott majdnem mindenkinek van egy ilyen szereplő vagy szerep kártyája is, ami ugye már nem feltétlenül befolyásolja a játékot, de valamiféle plusz tulajdonságot kap az ember.
Abszolút.
És azoknak a megformálása, az elnevezése a Kocsmás Ilonától a Sarki Jézusig, hogy mondjuk egy ilyen ivós játékot mondjak, tehát azért ez már egy erősen befolyásoló tényező.
Abszolút, abszolút. És hát maga ez, amit említettünk, hogy a gyarmatosítás szempontja, vagy akár például a mizoginia, vagy bármi olyasmi, ami mondjuk ma nagyon sokszor napirenden van, és teljesen joggal, és rámutatnak korábbi, vagy akár aktuális játékokban ezekre az elemekre, hogy itt ez történik. Ez manapság nagyon-nagyon kellendő, és nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy ne legyen benne semmi olyan, ami elriasztatná a közönségnek bizonyos részét, illetve nagyon nyitottak legyenek ezek a szelekciók. A másik szint, amit említettem, az például a grafikus elemei a játéknak. Tehát ott is nagyon, hogy mondjam, érdekes dolgok tudnak lenni, amikor például a Puerto Rico című játékban mondjuk milyen színe van például a benszült, vagy hogy mondjam, őslakos munkaerőnek. Hogy az barna kis bábukkal, vagy bármi más színekkel ábrázolják, vagy például a Freedom című az amerikai rabszolgakereskedelemről és az abolicionizmusról szóló történet, ami egyébként társasjátékos formában megjelent Freedom címen. Ott például nagyon figyeltek arra, hogy a rabszolgák, akiket szállítunk egyik pontból a másikba, adunk, veszünk, de leginkább mi játékosok el akarunk juttatni Kanadába, a mai Kanadába, ahol tulajdonképpen felszabadulnak, tehát éjszakra kell őket juttatnunk, el kell őket csempésznünk különböző utakon, úgyhogy ne fogják el őket a rabszolgavadászok. Ezekre nagyon figyeltek, hogy például teljesen semleges színű fakockákkal jelöljék őket, tehát semmilyen szinten nem akartak se pró, se kontra állást foglalni ebben. És
ez például mikor? Ezt akkor játszották, amikor éles volt?
Vagy nem, ez mai.
Ez mai.
Ez egy pár éves játék. És hát ez talán nem is véletlen, a Puerto Rico-nak, amit említettem ott, az újabb kiadásaiban erre nagyon figyelnek, hogy véletlen se legyen semmilyen, hogy mondjam, olyan elem a játéknak, ami bele lehet ilyen szinten kötni, és teljesen joggal. Tehát sokkal érzékenyebb lett a műfaj, vagy a fejlesztők ez iránt. A harmadik része talán legérdekesebb, hogy a harmadik eleme a mechanikus eleme a játéknak. Ugye talán a legfontosabb, hiszen azzal szórakozunk, miközben játszunk. Most szinte független attól, hogy mi a témája, vagy mi a verbális és a képi megvalósulás.
A mechanikus alatt akkor a megvalósítást, a lejátszást értjük. Nem feltétlenül azt, amit én hoztam be, ezeket a nagyon extra pálmafa, meg nem tudom, önmagában az út, amit mész.
Igen, meg az, hogy tulajdonképpen mit csinálhatsz. Tehát tulajdonképpen neked, mint játékosnak milyen szabadságot biztosít a játék. Tulajdonképpen te mit tudsz ebben csinálni, ebben egyébként nagyon kötött rendszerben, és hogy mégis mire ad módot, mit nem enged nagyon határozottan, és így tovább. És hogyha ezt nézzük, akkor ebből a szempontból a legérdekesebb talán a propaganda, vagy ezek a fajta korlátozások, vagy akár önkorlátozások is, mert rengeteg olyan példa van, ahol például nem engednek fejlesztők, vagy tervezők történelmi játékokban például olyan történelmi aktorokkal játszani játékosokat, akik problematikusak. Tehát például nem lehet nácikkal a Weimar című játékban, ami egyébként egy pár évvel jelent meg, német játék egyébként, német fejlesztés, nagyon törekedett a német szerzője a játéknak arra, hogy nem játszhatunk a nácikkal. Tehát ez nyilván a Weimar-i köztársaságban, Weimar elbukásáról szóló történet, ahol nagyon aktív szerepet töltöttek be a nácik nyilvánvalóan, de mi nem játszhatunk velük, mi az összes többi párttal vagyunk játékosok kapcsolatban, és őket irányítjuk, és versengünk egymással. A nácik pedig, ha rosszul csináljuk, és túl önzőek, vagy bármilyen módon, hogy mondjam, rosszul vezetjük ezt a társadalmat, akkor ők fel tudnak jönni, és megnyerik. Ez egy szerintem nagyon fontos, sok az ilyen példák, és egyébként érdekes módon lesz egy Weimar című játék az USA-ban egy éven belül fog megjelenni, ahol viszont játszhatóvá tették a nácikat, mert nekik ez nem úgy probléma, mint a német közönség számára.
Ez itt a Krízisek és pofonok. Kis Gábor Zoltánnal beszélgetek, a Mate Média Tanszékének egyetemi docensével társasjátékokról, és azonnal jövünk vissza.